Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonalban, illetve virtuális stúdiónkban itt van velünk Katona Csaba. Jó reggel, Csaba, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát no, hát annyit... a Medve nem játék munka Igen. című beszélgetést kezdjük el. Akkor a jeles íróról, a Vörösház rejtélye, feledhetetlen emlékű szerzőjéről, Milnéről, aki Milne, állítólag.
Erről Késhegyre menő vitákat hallottam már, de ugye gyerekkorunkban szerintem ezt mindenki úgy mondta a nevét, hogy a Milne. Tehát ez így... Igen. Ez így beégett ez a kiejtés. Nagyon sokszor nem is tudtuk, mi az az AA, ugye Ellen Alexander, tehát akkor nevezzük meg konkrétan. Az pedig, hogy hogy ejtik a nevét, nyilván nem Milne lévén és kódszármazású angol úriemberről beszélünk. Én a Mine, illetve a Milne verzióval találkoztam. Fogadjuk el ezek közül a Milne-t, mert valószínűleg ez a gyerő. De nyilvánvalóan ezt kapásból nem fogjuk tudni megmondani. De hát sajátos sorsú író ő, és nagyon jó, hogy megadtátok hozzá, úgymond a kezdő lökést, hogy beszélgessünk róla, mert van miről, meg hát a leghíresebb művéről, a Mici Maszkóról, ami, ahogy mondani szokták, csapdába ejtette, foglyul ejtette őt, de szokták azt mondani, hogy vannak egyfágeres előadók, gondoljunk csak ilyen nagyszerű dolgokra, mint a Despacito, ami pár évvel ezelőtt meghódította a világot, és hát a előadójának a neve, eszembe se jut, ez a legszebb az egészben. Valószínűleg sem előtte, sem utána nem fog egy olyan gurítással előkerülni, mint ami Despacito volt. Színészek is szoktak attól félni, hogy beskatujázzák őket egyszer ebbe. Írók is szoktak attól félni.
Hát elő is fordul, ugye? Van itt a például Daniel Radcliffe, aki egyébként rengeteg független filmben és különböző alkotásban szerepel.
És egyre durvább karaktereket, és még mindig megjelenik. Nézd már a Harry Potter. Igen.
Abszolút, abszolút. És ugye a színésznek ez a rémálma, ezt ismerjük el.
Igen.
Mert, de közben biztos megélhetési forrás.
Igen, tehát ugye Daniel Radcliffe játszott már ugye kommunikáló hullát is, legjobb tudomásom szerint.
Igen.
Ami egy éles ellent...
Hopp, Katona Csaba lefagyott. Szegény. Na most még egyszer, légy szíves.
Hogyan van ez a mi író?
Csaba, kicsit laggolsz, de lényeg
itt,
a lényeg.
Itt vagyok.
Hogy azt mondod, hogy... Hogyan történt ugye, Alexander
Milnel is. Tehát Mici Matkó csapdálta őt, mert ő alapvetően nem akar gyerekregényíró lenni. Ez egy mellékcsapás volt az ő életében, az egy más kérdés, hogy ugye erre emlékezünk. Mit kell tudni az életéről? Hát egy skótszármazású család, de ő maga már Londonban látta maga a napvilág 82. január 18-án, ugye emiatt is tudunk megint csak emlékezni rá, mert megint belekapaszkodunk egy évfordulóba. És innentől kezdve gyakorlatilag egy nagyon szép értelmiségi pálya állt előtte. Szerencsére jól szituált szülei voltak, magániskolába járt, majd pedig a Cambridge-i Egyetem következett, és itt már belecsöppent a írásnak a világába is, ugyanis volt egy Granta nevezetű egyetemi lap, és ennél dolgozott előszeretettel, különféle cikkeket írt. Nagyjából itt meg is született a döntés, hogy ő ezzel akarja keresni a kenyerét, hogy a tollát forgatja, és ehhez egyébként meg is volt a kiemelkedő tehetsége, ami semmi nem bizonyít jobban, mint hogy a 20. század elején fiatal emberként, ugye ahogy említettem, 1882-ben született a Páncsnál lett segédszerkesztő, és a Páncs az fogalom. Tehát az egy olyan szatirikus lap, ami ha magyar viszonylatot akarok mondani, akkor a közelmúltból a Ludas Matyit tudom említeni, nem a politikai vetülete miatt, hanem a szatirikussága, a humora miatt, de magyar viszonylatban a 19. században mondjuk a Borszám Jankót, hogy lássuk, miről van szó. Tehát egy közéleti szatirikus magazin, és a közéleti szatirikus magazinok szerkesztői, írói azok nem igazán arról nevezetesek, hogy a gyerekirodalomba jártasok, mert hát ugye ez két különféle világ. És ami miatt illeti, itt egy szűk egy évtizedig dolgozott, ami pedig megszakította az itteni munkáját, az nem más volt, mint egy világtörténeti jelentőségű esemény, ez az első világháború, ahol ugye neki is be kellett vonulnia, és finoman fogalmazva ez nem volt jó hatással rá, olyan értelemben nem, hogy hát ő elkötelezett pacifista volt. És ennek ellenére végig kellett csinálnia a háború 4 évét. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez eléggé megviselte őt. Hát megjelentetett egy olyan munkát is, ami kifejezetten egy Peace with Honor című művet, ahol visszautalt arra, hogy milyen érzés lehetett pacifistaként részt venni a háborúba. Ráadásul közvetlenül a háború előtt megnősült. Tehát feleségül vette francia származású családból származó hölgyet, egy bizonyos Dorothée de Silancourt, és hát nyilván családot akart alapítani. Na most el lehet azon gondolkodni, hogy mikor kerül sor arra, hogy ez a család teljessé váljon olyan értelemben, hogy mikor született gyermekük. 1913-ban történt a házasság, 14-ben bevonul a háborúba, 18-ig a fronton van, és nem olyan meglepő, hogy a gyermek 1920-ban, tehát a házasság 8. évében látja meg a napvilágot. Itt ugye azért látjuk, hogy egy életszakasz kitolódik, ami azért eléggé megviselte az egész családot, hogy finom legyek. Viszont ez a gyermek meg világhírű lett. Ezt a gyermeknek ismerjük a Missy Maszkóból, ahol is mi is a magyar neve, Karintinak köszönhetően.
Robert Gida. Így van.
Robert Gida, eredetileg Christopher Robin. Christopher Robin, és ő volt az ikletője ennek az egész regény folyamnak, de ehhez kellett még valami. 1925-ben a viszonylag késői életkorban apává lett Milne, egészsége megroppan, és visszavonul vidékre, mindig olyan helyre, Sussexben, de Kelle-Sussexben, aminek az a neve, hogy Hartfield, és itt megvesz egy Catchford Farm nevű helyet. Ez a Catchford Farm, ennek a gyökerei az épületnek, ami itt áll, a 17. századig nyúlnak vissza, elég romantikus környezet, és hát tulajdonképpen, ha meg akarjuk keresni a Mici Maszkóban előforduló, immár legendássá vált helyeket, mint például a hétfenyőfák, vagy a százholdas magony, na ennek a gyökereit itt kell keresnünk, mert ezen a birtokon írja valamennyi Mici Maszkó művét, sőt aztán majd a halál is itt éri őt 1956. január 31-én, amikor meghal. Tehát tulajdonképpen az élete utolsó évtizedei, az életének a utolsó időszakasza az egyezetben mint ide köti, és ez a Mici Maszkónak a szülőhelye, olyan értelemben pedig, hogy itt írja a munkáit. 1925-ből datálható az itteni életvitele, és nem véletlenül, hogy a Mici Maszkó 1926-ban, a Mici Maszkó kutkója pedig 1928-ban jelenik meg, az itteni ihletések nyomán kezdi el írni ezt a könyvet, nem másnak, mint a fiának, ugye Christopher Robinnak. És aki még hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen ez a munka, az nem más, mint ezek a kis állatkák, amiket magyar néven ismerünk, ugye, hogy Mici Maszkó, Kanga, Zsebibaba, Tigris, Bagoly, Nyuszi, barátai és üzletfelei, hosszan sorolhatnánk, de ezek a kis állatkák léteztek a valóságban, sőt egy részük ma is létezik. Mert ezek a gyermekének...
Oké. Néha elhagyjuk Csabát, sajnos.
El kell menni New Yorkba.
Bocsánat, ott maradtunk le, hogy a gyermekének a...
Visszahívjuk telefonon Csabát, az a legegyszerűbb, mert néha kimarad a vonal, és az nagyon fontos. Úgyhogy egy rövid zene intermezzo, és utána folytatjuk.
Nálam a telefon.
Na hát ott tartottunk, hogy az állatkák, a birtokra.
Igen, nem ott tartottunk, hanem az állatkák léteztek és megnézhetők, mert hogy?
Mert egy részük ma is megvan.
Viszont arra kérünk Csaba, hogy a hangot vedd le a komputerről, és akkor minden tökéletes lesz.
Ez meg is történt.
Okay, na, most már így jó.
Tehát az állatkákkal a helyzet a következő, hogy ez a bizonyos Hartfieldi Catchford Farm körüli környezet volt az egyik ihletője, a másodlagos ihletője ezeknek a munkáknak, az elsődleges ihletője viszont a gyermekeinek a játékai voltak. Uh-huh. És ugye ezek közül a legismertebb Mici Maszkó, de a többi játék is létezett, illetve részben létezik, mert ma a New York-i közkönyvtárban ők megtekinthetőek. Tehát megvan Füles, megvan, ha jól emlékszem, a Mici Maszkó biztosan megvan Malacka, és megvan persze Kanga, tehát az anyakenguru is, úgyhogy ők tényleg megvannak. Most maga a Maszkó, amit ajándékba kapott a kis Christopher Robin, vagy nevezzük ezentúl Robert Gidának, most ami őt illeti, a következő helyzet, hogy eredetileg nem az volt a neve neki, hogy Vinny. A Vinny nevet Edward volt a neve, ha jól emlékszem, a Macinak, a játék Macinak, viszont azért lett Vinny, mert az állatkertben volt egy fekete medve, akit Vinnynek hívtak, és ez olyan hatást gyakorolta a kis Robert Gidára, hogy átkeresztelte a Maciát, és innen jött az elnevezés. De más kérdés, hogy aztán a Vinnyből hogyan lett Mici, hát, arra is rá fogunk térni.
Nyilván, a Karintira térjünk rá majd, mert azért egy kicsit más a sztori. De minden esetre akkor folytassuk, hogy itt voltak a kis állatkák, itt volt Christopher Robin.
1926-ban közé tette a Winnie the Pooh magyarul Mici Maszkó néven ismert regényét, Milne, majd pedig két évvel később, 1928-ban jött a folytatás Mici Maszkó kuckója. Ezt a kettőt mi így egybe ismerjük, ugye Karinti úgy fordította le a kettőt, hogy gyakorlatilag egy kötetbe szerkesztettem. Elválasztja egymástól, de akkor is egyszer jelentek meg magyarul. És hát ebből világsiker lett. Ebből lett aztán az a siker, aminek a nyomán rendkívül sok fordítás jelent meg, aminek nyomán aztán ugye megszületett a Disney film, egy ponton túl megjelenik a piros póló, ugye Mici Matkóna, hogy ma már a legismertebb az ábrázolása, és hát nagyon-nagyon hamar megérkezik Magyarországra is, hiszen ugye Karinthy Frigyes a két háború között alkotott, vagy két háború között is alkotott, és ő áll neki a fordításnak. Na most ennek vannak különféle legendái. Állítólag egyszer valahol várakoznia kellett, a kezébe nyomták a eredeti angolt, elkezdte lapozgatni, és nem is igazán a szöveg érdekelte, hanem a Shepherd által rajzolt egyébként ugyancsak világhírű illusztrációk, és ennek nyomán ragadta magával őt a történetnek a fonala. Ez azonban nem teljesen igaz, Karinthy nem igazán beszélt angolul, tehát nagyon-nagyon alapszinten értette az angolt. Viszont a helyzet a következő, hogy volt neki egy testvére, Karinthy Emília, aki viszont több nyelven egészen kiválóan beszélt, és ő csinálta meg az alapfordítást angolból magyarra. És innentől kezdve van egy nagyon érdekes dolog itt a fordításoknál, az nevezetesen, hogy honnan van maga a Mici Matkó elnevezés, ugyanis erre két magyarázatot szokás adni, és lehet, hogy a kettő együtt megállja a helyét, ismerve Karinthy kombinatív elméjét, ez simán elképzelhető. Az egyik magyarázat az az, hogy ez Emília miatti tisztelgés, ugye Micinek becézték, és ezért lett Mici Matkó. A másik pedig, hogy akkoriban már azért kezdte meghódítani a világot Mickey Mouse. Tehát aha. Mickey Mouse, Mici Matkó. Ugye?
Érdekes.
Akár Mickey Matkó is lehetne. Na aztán ezt pontosan soha nem fogjuk megtudni, hogy ez így történt, vagy nem így történt, de az biztos, hogy az, hogy 1935-ben Magyarországon a Mici Matkó sikert aratott, abban a szerző Bill mellett két embernek kiemelkedő szerepe volt, az egyik Ernest Shepherd, aki a rajzokat készítette, tehát ne feledkezzünk el róla, mert nagyon szorosan hozzátartozik a Mici Matkó történetéhez, az ő illusztrációs a gazdagsága, és az, ahogy eltalálta a történetnek a fonalát, a másik pedig valóban Karinthy zsenialitása, mert hát ő gyakorlatilag nagyon szabadon kezelte ezt a szöveget, ahogy mondani szokták, ugye minden fordítás egy önálló mű, hát ez Karinthynél is megállja a helyét, és hát ne felejtsük el, hogy a nevekkel például játszani tudott. Egy apróság a neveket illetően, ugye Kangó az anyakenguru, erről beszéltünk.
Igen.
Ezt a nevet meg is őrzi. Hogy hívják a gyermekét, ugye a Zsebi Baba. Na ez már nagyon Karinthy lelemény. Ugyanis a következő a helyzet, hogy az anyakenguru meg a gyermekkenguru az eredeti angolban, ahogy említettem már, az anya Kanga, de a kicsit egyszerűen úgy hívják, hogy Rú, mert hogy a kettőnek a neve adja ki a kengerú.
Igen. Nagyon klassz.
Karinthy ezzel nem érte be, hogy Rú, hanem fogta magát, és azt mondta, hogy akkor legyen Zsebi Baba. De ha már a fordítások szóba jöttek, említsünk meg egy abszolút kuriózumot. A következő. Volt egy Lénárd Sándor nevű úriember. Orvos volt, műfordító, gasztrotörténész, Brazíliában élte a halál, egy magyar zsidó családból származott, és hát ő fogta magát, és egyebek mellett lefordította latinra 1958-ban a Mici Matkót.
Bizony.
Tehát latinra. Vinil Pú. És ez azért zseniális, mert ez felkerült a New York Time-nak a bestseller listájára. Na most ezt latin nyelvű könyv még nem tudta megcsinálni.
Ez zseniális egyébként. És a fordításoknál tartunk, nekem az egyik kedvencem ugye az egyetlen egyszer szerepel az egész sztoriban az a szörny, ami egy elefántra hasonlít, és a mézet szeretné, és ugye Karinthy megalkotta az apacuka szörnyeket, azt a mondókát rá, az apacuka fundaluka, fundakávéka, mert ez teljes mértékben Karinthy. Azt hiszem, hogy az eredetitől gyakorlatilag nincs is benne, teljesen eltér. Van valami mondóka, de az biztos, hogy nem apacuka szörnyek vannak benne, hanem a hefelámpok az az eredeti neve ezeknek az elefántra hasonlító szörnyeknek.
Itt ugye az a fordítói szabadság van megint, amit egyébként, ha már szóba jött a Harry Potter, amit ugye ott is megmutatkozott, hogy Severus Snape neve ugye a Harry Potterben Perseus Pitom. Tehát, mert hogy a Snape az a magyarban nem hatott volna úgy, vagy hogy a Hogwartsból Roxford lett, ugye részben a Oxfordból, részben a Roxford sajtból összegyúrva.
Igen.
Tehát Karinthy ugyanezt a dolgot játszotta meg. De hogy egyébként hozzácsatoljunk még egy érdekes kultúrszörszeneti adalékot ez az egészhez, és lássuk, hogy a történelem hogyan tud minden szinten mindennel összeérően megmutatkozni előttünk. Említettem ezt a bizonyos Catchford farmot, ugye ott Hartfieldben. Na most itt éri a halál minőt, ahogy említettem, viszont ennek a farmok van egy későbbi viszonylag, sőt nagyon ismert tulajdonosa, nevezetesen a Rolling Stones egyik legendája Brian Jones. Ugyanis ő megvásárolja ezt a farmot, és 1969-ben ennek a medencéjébe fulladt bele, amikor tragikusan fiatalon a halál éri őt.
Ez és azért erős.
Brian Jones Milne-nel nem fésültük volna összekapásból.
Az biztos. Semmiképp. Ráadásul ugye itt mostanában jön felszínre az, hogy ez nem is olyan véletlen volt ez a fulladás. Úgyhogy hát izgalmas minden esetre.
Így van, úgyhogy miközben ugye arról beszélünk itt valóban, azért kanyarodjunk nyugodtan vissza Milne-hez, de döbbenetes abban, számos, hogy 56-ban itt hal meg Milne, és 69-ben itt hal meg Brian Jones. Az bő egy évtized feszül a két haláleset között, és számomra ez a két dolog, tehát a Mitzi Matko szerzője, illetve Brian Jones, és az a fajta zene, amit a Stones képvisel gyakorlatilag a mai napig, hát már régen Jones nélkül, ez két önálló univerzum, és itt a ponton a Földnek egy fizikai síkját, ez a kettő összeér, és egyébként a történelem rengeteg ilyet tud produkálni, hogy a számomra ez is egy szívdobogtató dolog volt, amikor ebbe belemerültem. És hát ezt az egészet összerakjuk, hogy van Milne, van Karinti, akkor azt látjuk, hogy itt zsenik találkozásáról beszélünk egyetlen mű kapcsán. Azt szokták mondani, hogy a Karinti féle fordítás az teljesen egyedi munkává tette a Mitzi Matkót, és én azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Tehát ő volt akkor a zseni, hogyha hozzányúl egy műhöz, akkor abból egy önálló művet csinál. Rengeteg ilyenben gondoljunk Faludi Víjonnyára. Ő viszont ezt megcsinálta egy gyerekmunkával. Még egy dologra érdemes azonban kitérni, ez pedig Christopher Robin sorsa. Ő 1996-ban halt meg, 76 év adatot neki, és elég sokszor beszélt arról, hogy ő a maga részéről nem milyen romantikusan gondol vissza erre a regényre. Tehát, hogy a szüleivel való kapcsolata az nem volt igazán kiegyensúlyozott, nem kapta meg azt a figyelmet, amit gyerekként elvárt volna. Ezt persze utólag lehetetlen ellenőrizni, de nyilván, ha így mondja elő, ezt így élte meg. Hogy mi ennek az oka, hát ez nagyon nehéz így kívülről meg ennyi év elteltével, több mint egy 100 év elteltével megmondani. De alapvetően ő, aki szintén íróként kereste a kenyerét, sosem áll bele abba, hogy elmondhassa magáról, hogy na, én vagyok Robert Gida, hanem egy picit mindig nyomasztólag hatott rá, és ezt összevetjük azzal, hogy az édesapja is úgy volt ezzel a gyerekregénnyel, hogy ez ejtette őt fogjul, és innentől kezdve óhatatlanul ő lett a Mitzi Matko, a Winnie the Pooh szerzője, és nem igazán tudta szabadon kibontakoztatni az íráskészségét a szatirikus meg egyéb munkák kapcsán, akkor azt láthatjuk, hogy van egy ilyen kis negatív visszacsatolása is ezt a regénynek, amit így az ember egy picit keserű szájízzel ízlelget, ugyanakkor viszont én azt gondolom, hogy gyerekként mindannyian imádtuk ezt a munkát, sőt felnőtt fejjel is remekül olvasható, mert ami ebben megtalálható, az egyszerűen a mai napig meg tudja szólítani az ember lelkét.
Zseniális. Hát köszönjük szépen, Csaba, ezt is. Összehoztad nekünk a Rolling Stones-t, a Mitzi Matko latin fordítását, Milne-t, Karintit, hogy csak egy párat említsek. Meg hát beleraktuk a Harry Pottert is ebbe a történetbe. Elég erős cross-cultural journey volt, hogy mondjam így. Csaba, köszönjük szépen.
Én is köszönöm, és hát nem véletlenül született meg az a szó, hogy egyetemes kultúra, örüljünk neki, hogy részesei vagyunk. Köszönöm nektek a figyelmet.
Szervusz. Köszönjük. Katona Csaba történésszel beszélgettünk. 140 éve január 18-án született a Mitzi Matko megalkotója Alexander Alan Milne, vagy Alan Alexander Milne.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Thank you.